Jó. Hát nagyon megtisztelő, hogy itt állhatok szegeződhetünk. Hogy itt állhatok előttetek, és jó, akkor hangosabban. Nem, be van kapcsolva. Így lehet hallani?
Közelebb
lesz. Jó. Igen, igen. Nagyon jó. Így most már lehet hallani? Nem is tudom, hol kezdjem, olyan sok gondolat kavarok bennem, mert miközben hallgattam a délelőtti előadást, bizonságtétel, olyan sok minden megjelenik az én bizonságtételemben is abból. De Isten közben mindig megerősített azt hiszem ezen keresztül, hogy nem ismertük egymást, nem tudtuk, hogy ki miről fog beszélni, de Isten olyan szépen összekapcsolja és kiegészíti a mondani valóját, az üzenetét így egymás bizonságtételén keresztül. És én nem tanítani fogok, hanem én egy személyes bizonságtételt hoztam nektek. Én 30 évet értem meg, és mindig nagyon fontos volt az első pillanattól kezdve az életemben az, hogy Isten vezetésére bízzam az életemet, akkor voltam 18 éves, és nagyon sokszor megtapasztaltam azt, hogy Isten nagyon konkrétan fiatal korom ellenére irányít, vezet, és tereli az életemet, néha elég drasztikus módon, mégis nagyon egyértelműen. Mégis egy ilyen nagyon nyugodt, nagyon kiegyensúlyozott, nagyon békés hívő életet éltem. Ez Isten nagyon nagy ajándéka. De 2 éve nagyon belenyúlt az életemben, és ennek oka is van, és röviden ennek az okáról szeretnék először beszélni. Ahogy mondta Krisztina, én Kunszent Miklósi származású vagyok, de 13 éve költöztünk föl a hugommal ide Budapestre, és ebben is Isten vezetése volt, és én az a típusú ember vagyok, aki nagyon szereti, hogyha Isten nagyon konkrétan megmondja, hogy mit kell csinálni. És én sokat gondolkodtam akkor, hogy jöjjek vagy ne jöjjek Budapestre, és emlékszem, hogy én tanító-nyitoktató vagyok, de elvittem az osztályomat osztálykirándulásra, és egy ilyen kötélpályán, biztos ismertek, egy ilyen kifeszített kötélpályán a fák között kalandoztunk, és kérték, hogy én is csináljam végig, de én a magasabbat, a felnőtteknek valót. És ott szurkoltak lent a fák tövében állomásról állomásra, és volt egy olyan pont, amikor a hevederen két ilyen kapocs volt, az egyikkel még oda voltam kötve a fához, a másikkal pedig már át kellett a következő szintre át kellett kötni, de nem mertem elindulni. És pont ez akkor volt, amikor nem tudtam, hogy jöjjek vagy ne jöjjek. És egy kisfiú, akit Isten akkor használt föl, mert hogy ő így is tud bennünket vezetni, fölkiáltott, hogy Judit néni, amíg nem engeded el, nem kapcsolod ki a másikat, addig nem fogsz tudni elindulni. És mintha Isten szólt volna, hogy amíg egy kézzel kapaszkodsz a régihez, addig nem foglak tudni tovább vinni. És akkor kikapcsoltam a hevedelen ezt a kapcsot, átkapcsoltam, és automatikusan elindult velem a kötélpálya, és aztán nagyon megköszöntem a kisfiúnak ezt a tanácsot, és ő nem tudja valósulni mind a mai napig, hogy engem ezt fogod fel Budapestre. Ez a tapasztalat. És ez is Isten vezetése volt az életemben, de ezzel egy időben azért eléggé felborult az életem, és nagyon sok minden történt, új dolog történt itt velem. És aztán Isten, ahogy vezetett és tanított és bátorított folyamatosan, nagyon elkezdett munkálkodni az életemben, különös megtapasztalások útján. Én hitoktató is vagyok, és az iskolában a hétfői reggeli áhítatokat megkaptam ajándékba, és Isten mindig úgy kibontja előttem az ő igényét, és előre fölkészít bizonyos dolgokra ezen keresztül, és azt tapasztalom, hogy amit megértek velem, azt utána át is érteti velem. Hogy nem elég csak beszélni, hanem meg kell élni ezeket a dolgokat. És az egyik dolog, ami ma reggel fölébredtem, és arra ébredtem, hogy Isten erről beszél, és tudtam, hogy ezt most itt el kell mondanom nektek, hogy biztos tudjátok azt a történetet, amikor Izrael népe a 40 éves pusztai vándorlás után végre megérkezik Kánaán földjének a szélére, és Józsué vezetésével át kell kelnünk a Jordán folyón, és belelépnek a vízbe, és keszényik előttük az Úr száraz lábbal viszi át őket, de azt mondja nekik az Úr, hogy 12 emlékkövet vegyetek ki a Jordán folyó medréből, és aztán abból építsetek majd a táborhelyeteken egy emlékoszlopot is. Amit az Úr tett veletek, arról beszéljetek fiaitoknak, leányaitoknak, és emlékezzetek arra, hogy milyen jó az Úr. És ma reggel erre ébredtem, hogy tényleg el kellett nekem újra itt is mondani. És Isten azt mondta, hogy igen. Mert az, ami velem történt 2 évvel ezelőtt, az egy emlékoszlop az életemben. És ezek az emlékoszlopok, amiket az Úr állít, arra való, hogy az ő jóságára, vezetésére és hűségére emlékeztessen bennünket. És nagyon jó, hogyha mindannyiunk életében vannak ilyen emlékoszlopok. Nagyon sok felé szolgáltam, és főleg a női szolgálatban, de valahogy mivel olyan nyugodt életem volt, és nem volt férjem, gyerekeim, olyan egyenes út vezetett a pályámra, nem értem meg olyan nagy csalódásokat, fájdalmakat és töréseket, amiket nagyon sok nőtársam, akik felé szolgáltunk, és elmondták a problémájukat, imádkoztam értük, de valahogy soha nem éreztem azt, hogy úgy hatással vagyok rájuk, hogy úgy átélném igazán azt, hogy miért mennek keresztül. Kijöttek a szavak a számon, de néha úgy éreztem, hogy üresen kopognak és konganak. És arra kértem Isten, hogy nyúljon bele az életembe, akkor még nem tudtam, mit kérek, azért, hogy hatásosabb legyek, hogy jobban megértsem a hölgyeket, hogy jobban tudjak feléjük beszélni, hogy eleje legyen annak, amit mondok, vagy amit teszek. És Isten meghallgatta ezt az imádságomat, és egy balesetem volt. Nem így képzeltem el, de az Isten útjai nagyon sokszor teljesen mások, mint a mieink. Fogok arról beszélni, hogy Isten hogyan vezetett és hogyan tanácsolt engem ez alatt az elmúlt 2,5 év alatt, és ma már csak hálával tudok még a legnehezebb pillanatokra is visszatekinteni. Hát 2 évvel ezelőtt, nyáron volt egy motorbalesetem, én voltam a motoros, és kiszaladt az útra egy lány, nagyon sok közlekedési szabályt áthágva, és mivel a villamos előtt akart átérni, ami majdnem elütötte őt, kiugrott az útra, de nem látta, hogy én motorral jövök ott. Nagyon csattantunk, repült, én pedig próbáltam a motort megtartani, de azt tudtam, hogy nagy a baj, és eldőltem a motorral, és utána tudtam meg a helyszínen is utána, hogy 23,5 métert csúsztam az aszfalton a motorommal együtt, de rajta maradtam. És így a bukós isak meg a védőruha alatt csak annyit tudtam mondani, hogy Uram, segíts! Néha rövid imád elegek ahhoz, hogy Isten ott azonnal cselekedjen, mert ő cselekvő és meghallgató Úr. És leszálltam a motoromról, már ez is magában egy nagy csoda volt, és az első dolog az volt, hogy kerestem a tekintetemmel, akkor még nem tudtam, hogy ez egy lány, aki nekijött a motoromnak, és láttam röpülni. És ott ült az út szélén, és csak annyit tudtam mondani, hogy Uram, élünk mind a ketten. És abban a pillanatban életem egyik legnagyobb megtapasztalása volt, Isten szólt. És Isten nagyon sokszor szól az igén keresztül, tanításokon keresztül, egy-egy éneken keresztül. Nagyon ritkán, akkor életemben először hallható hangon hallottam Istennek a hangját a lélek által, hiszen. És azt mondta, hogy figyelj, kegyelmet kaptál, és kegyelmet adjál. Annyira furcsa volt ezt hallani, hogy hirtelen ott zavaromban azt sem tudtam, hogy ez honnan jött, ki volt, mi volt, csak azt tudtam, hogy oda kell mennem ehhez a lányhoz. És amikor odaértem, akkor azt hallottam, hogy zokog, természetesen a fájdalomtól, a lábát fájlalta, és önmagát vádolja, hogy mit tettem, miért futottam ki, és csak mondta, és akkor úgy gondoltam, hogy ezért volt ez a Ez a mondat, és oda bugoltam mellé, hogy figyelj, én voltam az, aki elütött, és túléltük, és Istennek hála, nem lett nagy bajunk. Akkor még nem tudtam, hogy nekem is eltört a kulcsontom, mert nem éreztem, csak pár perccel később. És vigasztaltam, bátorítottam, de ez ilyenkor azért nem olyan sokat használ, és aztán újra hallottam ezt a mondatot, hogy kegyelmet kaptál, és kegyelmet adjál. És hogy forgattam a szívemben, de annyi minden olyan gyorsan lezajlott, hogy szinte még föl sem emeltem a fejem, ott volt a rendőrség. Hátulról átölelt valaki, és azt mondta, hogy Judit néni megismer. És itt hátrafordultam, és egy régi ittanos tanítványom volt, aki végignézte ezt az egészet. És később korona tanulja lett ennek a balesetnek. És ez egy legnagyobb végetelen volt az egész iskolában. És Isten megmutatta azt, hogy ő mindenkit tud használni, és ott hittem, hogy egy angyalként használta az életemben. És oda jött hozzám egy ismeretlen férfi, aki a mögöttem lévő autót vezette. Remegett kezd a lába, ő hívta ki azonnal a rendőrséget, meg a mentőket, és elmondta nekem, hogy ő most indul az autószervizbe, mert nem fog a féke. És amikor látta a csattanást, ő körül mögöttem 3-4 méterrel tarthatott, és egy piros lámpa utáni felgyorsuló szakaszban voltunk, tehát a gázon volt a lába, és azt se tudta, hogy mit nyomjon, mert tudta, hogy nem fog a fék, és ő csak annyira pörgött le előtte, hogy én le fogok esni a motorról, és ő átmegy rajtam, mert nem tud megállni. Ha oldalra kapja a kormányzat, meg a másik sávban lévő autók teljesen összedúzzák. De én rajta maradtam a motoron. És volt ideje a 23,5 méter alatt, hogy aztán teljesen megálljon. És akkor nyitottam ki először a számon, és mondtam neki, hogy hát akkor ez egy isteni csoda. És így rám nézett, és mondta, hogy hát valószínű. És valahogy úgy megnyugodtam, pedig akkor már éreztem, hogy kiállít egy csont, aminek nem kellene. És volt egészségügyisként tudtam, hogy a kulcsontom tört el. Úgyhogy mire kiértek a mentők, addigra már tudtuk, hogy itt a lánynak a lába sérült, nekem pedig a kulcsontom. És hát a rendőri kihallgatás megtörtént, meg megjöttek a mentők, Covid közepén vagyunk. Tesztek minden felé, és betűnünk a mentőben, és belépett hozzám egy rendőr, és mondta, hogy az előzetes felmérések alapján úgy nézti, hogy én teljesen szabályosan közlekedtem, és több mint 5 szabályt szegett meg ez a hölgy, és hogy hát ők megteszik hivatalból a feljelentést, mert ez a dolguk, de én pereljem be ezt a lányt. Jelentsem föl, mert hát itt sérültem is, meg a motorom is, és hát kártérítési pert kellene indítani, de nekem alá kellene írni, hogy ő ezt elmondta, és én ebbe beleegyezem. Abban a pillanatban szólt az úr, hogy mondtam valamit az előtt, és tudtam, hogy az, hogy kegyelmet kaptál, és kegyelmet adja, az erre vonatkozik. És mondtam a rendőrnek, hogy nem fogom feljelenteni ezt a lányt, és hát nézett rám, hogy miért. Magának kára van, és ki tudja még, hogy mi lesz. Még derül majd ki a kórházban. És mondtam neki, hogy de én nem szeretném őt feljelenteni, az egy dolog, hogy önök ezt megteszik, de én nem. Csak nem hagyta abba, és alá akarta vele minden nyilatkozatot, és ki kellett mondanom, mert egyszerűen tudjátok, akkor a gombóc itt van, és tudod, hogy ki kell valamit mondani. És mondtam, hogy nézd el, tudom, hogy furcsa lesz, amit mond, nem az adrenalin beszél belőlem, és a sok, de én hívő ember vagyok, és nekem Isten azt mondta most, hogy adjak kegyelmet. Na hát így teljesen ledöbbent, és legalább 4 órát beszélgettünk, már a mentősök kizavarták, hogy indulni kell, de ők is figyeltek. És én nem vagyok az egy dolog, hogy az ember hitoktató és a gyerekeknek ezt mondja. De én soha nem voltam az, aki csak úgy az utcán nekiáll és bárkinek beszél. De hogy nem volt bennem félelem, csak mondtam azt, hogy én új életet kaptam, én hívő ember vagyok, és Isten azt kéri tőlem, hogy ne jelentsem föl ezt a lányt. És mondta a rendőr, hogy jó, megtörténik a helyszínelés, de még be kell, hogy jöjjön a kórházba, elő nem érti a születészet. Elvitt a mentő, nem fogom elmondani most a részleteket, valóban eltört a kulcsontom, és engem soha nem műtöttek előtte. Soha nem voltam altatva, és egy ügyetes voltam, és imádkoztam, hogy Uram, én nem szeretném, hogyha műtenének, de hát ha nem elkerülhetetlen, akkor muszáj. És hát kijött az orvos, mondta, hogy hát ez egy kulcsontörés, ahogy a nagykönyvben meg van írva, ez majd szépen magától összefor, kap egy ilyen feszítő kötés, 4 hétig nagyon mozdulatlanul kellene 90 fokban feküdni otthon, nem lesz nagy baj, Covid-ban megműthetnénk, de csak életmentő műtéteket hajthatunk végre, ez nem az, úgyhogy nyugodtan hazamehet. Hát azért volt öröm, a szüleim addig a fölértek vidékről, és itt nem látnék egy pillanatra, nem éreztem fájdalmat, fizikai fájdalmat, és hiszem, hogy ez Isten kegyelme volt. A lány, aki ott ült mellettem a tolószékben, folyamatosan csak azt kérdezte, hogy mikor jelentem fel. Mi lesz, ha megjönnek a szüleim, az apukám rátámad, és majd itt kiabálni fog. És kérdeztem, hogy de miből gondolod? És mondta, hogy hát minden apa igen. És mondtam, hogy az enyém nem. De biztos ilyen, hát az élet ilyen. És akkor megjött apukám, anyukám, édesanyám hívő ember, apukám jó úton halad. És az anyukám, ahogy engem átölelt, meghívott, hogy élek, oda letérdelt a torókocsislány el, és imádkozott érte, és ezt nem értette. Apukám meg oda ment anyukámnak a kezét, megfogta, és hát semmi kiabálás, meg hangos szó nem volt, csak mondta, hogy olyan jó, hogy mind a ketten túléltétek. Szóval Isten vezetése, a bizonságtétel, az nagyon nagy hatással van a körülöttünk élőkre. És hiszem, hogy a lány találkozott valami olyan, amiben valószínű a saját családjában soha az. Amikor a baleset ért engem, és ott ültem az úton, nyilván először a szüleimet hívtam fel. Ezt muszáj elmondanom. De volt akkor valaki, akivel ismerkedtem, én egyedülállóként. Az Úr azt mondta, hogy ezt az egészet engedjem el, és elengedtem, hogy én egyedül maradok. Aztán mégis jött egy fiú, aki nagyon sok próbálkozás után mondtam, hogy jól van, Uram, akkor ismerkedünk. És nem volt benne teljes békességem, de mégis alakultak a dolgok, ismerkedtünk, és hát nyilván őt hívtam fel másodszorra. És mikor meghallottad, hogy mi történt, akkor annyit mondod, hogy nem lett baj, imádkozom, és leraktam a telefont. Ennyi. Ott ültem, és azt sem mondta, hogy bejövök, vagy valami bármi más. És akkor Isten szólt, és azt mondta, hogy nem ő az, akire vársz. Azért egy nagy arcú csapás volt. Jobban fájt, mint a baleset okozta törés. És hát nekem ott egy nagyon nehéz, küzdelmes időszakom következett, mert őt azért el kellett engednem. És nagyon, a következő időszak az egy nagyon nehéz, és lelkileg, érzelmileg, fizikailag megterhelő volt a számomra, amit én azelőtt soha nem tapasztaltam. De hogy mit éreznek azok a nők, akiket elhagynak, akik magukra maradnak, na azt most értem át igazán. És Isten mondta, hogy olyan dolgokon lépnek keresztül, amit majd a szolgálatokban fogsz tudni használni. Azt is mondta, hogy az ellenség rosszabb tervezett, de én jóra fogom azt fordítani. Azt is, hogy az ellenség el akart pusztítani, de kiküldtem az angyalaimat, hogy vigyázzanak, mert van még feladatod. És ezek így jártak az agyamban, és természetesen fölteszi az ember ilyenkor a kérdéseket, hogy Uram, de miért? És beszélgettem valakivel, aki azt mondta nekem, hogy ne azt tesz föl ilyenkor, hogy miért. Mert nem mindig jön a válasz. Isten szuverén Úr, és az övéinek az életében tud cselekedni, akar cselekedni, és nem mindig oly módon, ahogy mi azt szeretjük, de minden a javadra fog történni. És ne azt tettél, hogy miért, hanem ha valami ilyen történik, akkor mondd ki azt, hogy hogyan. Hogyan válik ez a javadra? Hogyan tudod ezzel még jobban megismerni az Urat? Hogyan akar ebben vezetni és megerősíteni? És hát itt azért egy elég nehéz gondolati váltásra volt szükségem, de működik. És megkérdem, mondtam, hogy jól van, Uram, itt van ez a baleset, lábadozom, itt van ez a széthullott kapcsolat, hogyan válik mindez a javamra? És itt hallottuk délelőtt, hogy a vezetésnek az egyik alapja azért az az engedelmesség. És ezt neked is meg kellett tanulnom, hogy Uram, nem úgy van mindig, ahogy én akarom, hanem tényleg legyen meg úgy, ahogyan te. Azt még elmondom, hogy este bejött a rendőr, és elmondta akkor a helyszínelés eredményét, hogy nem háztanszabályt, szemtanúk bizonyítják, a villamosnak a vezetője, a futók, hogy a lány kiugrott, és nagyon sok szabály sértett ezzel meg, úgyhogy tereljen be. És akkor újra el kellett neki mondani, hogy nem. És azt mondta, hogy még ilyennel nem találkozott. De nem írtam alá lapot, hogy fel fogom őt jelenteni, úgyhogy úgy ment el, hogy mondta, hogy elgondolkozok, amit mondott, mert szép dolog, mert jó dolog, de nem tudja még hová tenni. Aztán hazaértünk hajnali 2-re, és újra fölhívott. Mert azt mondta, most teszi le a munkát. Most végez az ügyeletet, de még egyszer megkérdezi, hogy biztos nem? És mondtam, hogy nem. És akkor így váltunk el egymástól. Nem tudtam még akkor, hogy Istennek ez nagyon különleges vezetése lesz, mert nyilván a szüleim is megkérdezték, hogy miért. Ők teljesen elfogadták az első perctől kezdve ezt a döntést. De voltak azért ismerősök, gyülekezeti tagok, kollégák, akik mondták, hogy dehogy nem, hát persze, hát nyerni fogsz, hát biztos valami nagy lóvét fogsz ezzel akasztani. De hát ez teljesen természetes, hogy ez így működik a világban. És én elmondtam, hogy de nekem Isten nem ezt mondta. És akkor volt, aki mondta, hogy ja, hát az más. Volt, aki azt mondta, hogy rosszul hallottad. Isten így nem szól. És nyilván ezek úgy az ember kicsit összezavarján gondolkodik, de annyira biztos voltam benne, és annyira kitartottam. És mondtam, hogy de figyelj, nagyon jó, amit mondasz, és nagyon egyértelmű, és emberileg nézve ennek így kellene történnie, de nagyobb, amit az Isten mond. És a fölülírja ezeket a szavakat. És nem történt meg a feljelentés. Közben telt múlt az idő, és nekem szövődményeim alakultak ki, mert kiderült, hogy azért ez a kulcsontörés nem egészen olyan volt, mint amilyen egy általában lévő kulcsontörés. És a gyógytornászom vette észre, hogy ez kattog, ez csúnya, ez pirosodik, ez lilul, itt valami baj van. Úgyhogy írt egy szakvéleményt, amivel visszaküldött a kórházba, ahol kinevették őt is, meg engem is. A 6. orvos kezdett el velem foglalkozni, és mondta, hogy hát valóban ez nem olyan, amilyennek lenni kell. Megröngenezte, és mondta, hogy hát van ott egy nagy folt, nyilván nagy a csontosodás, de hát én is a COVID-egyik áldozata vagyok, és kérdezte, hogy van-e egyéb tünetem, és igen, színeződött a karom, a bal kezem, én balkezes vagyok. Írtam a táblára, leesett, nem bírtam fölemelni, hol fekete volt, hol lila, hol fehér. És mikor ezeket így elmondtam, azt mondta, hogy na, ez azért nem jó dolog, úgyhogy fölemelte a kezemet, és kiderült, hogy így derékfő magasságban már nincs benne húzus. És mondta, hogy tos szindróma. Ami azt jelenti, hogy nyilván a csontosodás nagyon nyomja az idegeket, meg az eret, és emiatt történik ez. És így megkérdeztem, hogy de hát akkor most mit kell csinálni, mondta, lesz egy CT, és az eldönti, hogy így van-e. Ha igen, akkor műtét. Hát a hónaljánál fővágják, kivetett kiveszik a felső oldal bordáját. Hát ezt ugye hölgynek mondani, mondtam, hogy hát most komolyan, tehát én ilyet eddig csak a Bibliában olvastam. Most is az Úr végezte, és de értettem el, és nevettem, és mondta, hogy erre ez a megoldás. És mondtam, hogy de hát nem ezt kellene helyrehozni, ami itt tönkre ment. És mondta, hogy hát azt föl kell vágni nagyon hosszan, mert ugye hónapban nem fog látszódni. Aztán szét kell fűrészelni, ami már összefort, kaparni, lemezelni, sok ott az ideg, valaki elvágja, maga egy életen a levélünk. Vagy ott van az ér, ha azt elvágják, 20 másodperc alatt elnézik. Akarja műtétel? De így. Ezek után én mondtam, hogy nem. De nem volt békességem, és mondtam, hogy jól van, hát akkor legyen meg az a CT. Megalapozódott a gyanúja, úgyhogy kiderült a tos-szindróma. És hogy Isten mennyire gondoskodik, azt mondta az orvos, hogy hát én nem ennek a specialistája vagyok, úgyhogy én most akkor átadom őt egy következő orvosnak, a főorvosnak, mert ő nem a specialista. Így kerültem már, nem is tudom, harmadik orvos, hogy 7. talán. És hát ő megnézte az első pillanatok kezdve készült gyöngyfelvételeket, eredményeket, elvörösödött, és azt mondta magát azonnal, meg kellett volna műteni, mert világos a törés, ott vannak a darabok. Mi az, hogy ezt nem látták? Akkor mondta, hogy hát ugye az ott mozog össze-vissza, ez a kitőbe beleállhatott volna, meg mindent ott lefestett nekem, és nagyon óvatosan megkérdezte, hogy terelni fog minket. Hát megint ez. Isten újra mondta. És mondtam, hogy nem doktor úr. Nem. És akkor ő ledöbbent, és mondta, hogy ez helyrehozható, de tényleg nem fog terelni? És mondtam, hogy nem. Mert hogy én hívember vagyok, és Isten ennek a balesetnek az elején megmondta már. És ledöbbent, és mondta, hogy nyilván lett következménye, hiszen ő az orvos, és neki meg kell intenie az orvosokat. De köszöni szépen, és helyrehozzuk. És akkor kérdeztem tőle, hogy doktor úr, most fölvágja a hónaljamat, kiveszi a csontomat, az oldalbordát, és csak néz, és akkor, hogy miért tennék ilyen butaságot? Hát mondom, az ő kollégája, ezt mondta. Akkor már tényleg elhattam nála szélni, és mondta, hogy miért nyúlnék valamihez, ami nem épp, ami egészséges. Én szétfűrészelem, összelemezelem, és ami elromlott, azt kell helyrehozni. És mondtam, hogy azt mondták, hogy én ebbe belehalhatok. Na, akkor már kész. És azért én ideges voltam, mert annyira előtették bennem a félelmet. És mondta az orvos, hogy nézze, 30 éve ezt csinálom. Becsukott szemmel tudom, hol futnak az idegek, az elek. Bízom bennem. Isten, mintha Isten úgy volna velem szembe, ez most fura, nyilván nem ő, de hallottam, hogy Isten azt mondja, hogy Judit, bízd bennem. Én meg a teremtés óta ezt csinálom. Hogy bízd abban, hogy én jót akarok, és nem lesz ez a károdra. És ott nekem akkor meg kellett bíznom egy orvosban, anyagukban már, aki majd elaltat, azt csinál velem ott a műtőasztalon, amit akar. Azt mondta, hogy majd elaltat, mint a Csipke Rózsikát, és hogy a bőrben minden helyre jön. De én nekem ott egy férfiben is meg kellett bíznom. Mert a bizalmam a férfiakban az teljesen ebben az esetben az összetört. És hát Jézus is férfi. Szóval Jézus már is újra meg kellett bíznom. Hogy ő fogni fogja majd a kezemet és velem ezt. És mondtam akkor az orvosnak, hogy legyen meg a műtét. Isten annyira egyénileg és személyre szabottan vezet bennünket, ahogyan délelőtt is a Krisztina mondta, hogy nincs sablon, nincs recept, hanem ő annyira szeret, annyira egyedivé alkotott és formál bennünket, hogy a megközelítésünk, a vezetésünk is egyedi. Én emlékszem, fiatal hívő lányként annyi könyvet elolvastam, milyen lesz majd egy jó feleség, milyen lesz egy jó anya, milyen egy jó hitoktató, mit kell csinálni, hogy kell Isten követni, és tele volt jó tanácsokkal. De nálam nem az, nem működött. És még úgy ostoroztam is magam, hogy biztos rossz vagyok. De Isten ezen keresztül megtanított arra, hogy nem kidobni azokat az égfélreértésnenség, de hogy ő annyira, ha odaadjuk magunkat neki, akkor ő annyira enyhére szabottan és személyesen és csodálatosan vezet, és hogyha én nem engedem, akkor annyi csodáról fogok lemaradni. És azt értettem meg, hogy másnak más az útja, nekem pedig ez. És nem működtek meg, mert jött az újabb Covid hullám, és mivel ez nem egy életmentő műtét, ráér, ezért azt mondták, majd jövő nyáron. Tehát majdnem egy évet kellett volna várnom, amikor egy január elején fölhívott az orvos, és azt mondta, hogy Judit, hullám kicsit kezd laposodni, kaptunk engedélyt a műtétekre, úgyis önkövetkezett volna, megnéztem én. Hát, mondom, uram, félét, zárás, dolgozatok, gyerekek, biztos. És akkor ezt ugye elmondtam az orvosnak, és mondta, hogy Judit, nem tudjuk, mi lesz még itt. Valamiért azt érzem, hogy most vagy soha. Hát akkor azt mondtam, hogy jó, akkor legyen. És ebben olyan békességem volt. Mert Isten valamikor nem hallható hangon szól, nem igét küld, hanem olyan békességet ad egy meghozott döntés után, ami nem jön akkor, amikor az ember rossz döntést hoz. És összetétültem, és akkor csörög a telefon, egy pár nap múlva újra az orvosom volt. Ezt fontos elmondanom, Judit, azt érzem valamiért, hogy egy nappal hamarabb kell befeküdnie, és egy nappal hamarabb megnőttem. Mondtam, hogy most már mindegy, megyek. Így mentem el tavaly januárban a műtétre, és már az első pillanattól kezdve, hogy oda megérkeztem, és befeküdtem a kórterembe, azt éreztem, hogy Isten ott van velem. Volt néhány szobatársam, nagyon nagy volt a nyugalom, nagyon nagy volt a békesség, Covid kellős közepén vagyunk, azt se tudtuk, hogy lesz-e nővér, nem lesz nővér, ki jön be a vizitre, ki lesz, mindig mások jöttek, de mindenki olyan kedves volt. És olyan ellátásban volt részünk, amiről nem a hírek szóltak. Olyan étkezést kaptunk, olyan kedvességet, hogy a szobatársak is azt mondták, hogy ez mi? És eljött a műtéten napja, és reggel nagy vizit, 15 orvos, és az egyiknél egy filmtól, és odalép hozzám, hogy melyik karját fogják műteni, és akkor oda egy nyilat rajzoltak, és akkor ránéztem, jól mondom, őt ismerem, és akkor ránéztem, tanárnő. Akkor megműtik, azt mondja, várjon, hát még, mert hogy látta, hogy ez egy ilyen kulcsos rekonstrukcióra vagyok kérve, mégis. Ő az, aki nem merte bevállalni, hanem azt mondta, meghalok a műtőasztalon. A főorvosot le volt döntve, és mondta, hogy főorvos úr, bemehetek? És mondta a főorvos, hát ha Judit engedi, mondtam, hogy persze, nyugodtan jöjjön be, nézze meg, biztos az is egy biztonságtétele. Nagyon örülök. És akkor másik két fiatal orvos is mondta, hogy de miért olyan fontos ez, csak egy rekonstrukció, és mondták, hogy Torsz-szindróma, mert rögtön jelentkeztek. Úgyhogy végül egy orvos helyett négy volt bent a büntőben. Ennek majd lesz szerepe. Mert Istennek ilyen nagyon különleges a vezetése. És visszacsatolnék ahhoz a fiúhoz, aki nem állt mellettem ebben a nehézségben. Isten nagyon sokszor fölhozta el bennem azt az igét, hogy amikor nyomorúságba kerülünk, akkor terül ki, hogy ki az igazi barát. És hát ő nem az volt, és teljesen el is szakadtunk egymástól. Nem is kérdezte, hogy mi van velem, vagy mi történt, és olyan érthetetlen volt számomra is. Azért én ezzel kapcsolatban is kértem Isten vezetését, hogy mire volt akkor ez jó. Nem lehetett volna ezt megúszni. És Isten azt mondta, hogy én engedtem meg. Egyrészt megérkezem őket, majd jobban ezen a területen is, másrészt én valami másra fogom ekkor használni. Csak hagyd, hogy kinyissam, hogy megmutassam. Hát egy darab, hogy nem láttam. Viszont egyik alkalommal, amikor nagyon összetörve mentem haza így a gyülekezetből, a fájdalom, a színeződött a kezem, ha nem tudtam még mi lesz, akkor egy nagyon-nagyon régi ifistársam egy srác megállt mellettem, és mondta, hogy figyelj, baj van. Ó, mondtam, hát nem, nagyon hosszú elmondani. De neki van ideje. És hazavisz. És akkor hát 10 percre lakok, nem lett volna olyan hosszú, de egy jó 2,5 órás beszélgetés lett az autóban. És ő imádkozott, értem, bátorított, és nem is gondoltam volna, hogy ő ilyen. Hogy ő így együtt érek, meg bátorít, meg még imádkozni is fog, értem. És akkor este ezen elgondolkoztam, és semmi érzelmek, meg semmi ilyesmit nem kell belegondolni, de hogy Isten azt mondta, hogy látok, hogy nem minden férfi olyan. Van, akiben lehet bízni, és valaki mellénk áll a bajban. Na, ő az, akivel nagyon jó barátok lettünk, és aztán együtt kezdtünk szolgálni, és Isten nagyon összefűzte így az életünket, és teljesen véletlenül jöttünk rá, te is úgy szolgálsz, én is. Ja, és egyébként az előző napon te vagy a főnökön. Igen. Szóval ilyen az önkéntesek vezetője, és nagyon sok ilyen dolog nem jut ki. És azért mondom el ezt, mert ott, amikor engem műtöttek, és délelőtt még készültem arra, hogy mindjárt jönnek értem. Ő volt az, aki még 10 perccel a műtét előtt is, mikor még nézhettem a telefonomat, olyan bátorító igéket írt. És én így mehettem be a műtétre. Ő lett a párom. 48 éves vagyok, ő 51, és most kaptuk meg egymást Istentől. Amikor már ezt úgy elengedtem és letettem, akkor Isten ezen a nehézségen keresztül is valami egészen különleges dolgot adott. Úgyhogy a balesetemnek köszönhetem őt is. És jöttek értem a műtőbe, és jött egy műtős fiú fütyülve, és bejött, és itt megállt az ágyam előtt, és azt mondta, hogy őt értem az a meghiszteltetés, hogy már engem a műtőbe kísérjen. A többiek néztek, hogy miért nem így jöttek. De is, hogy hát le kell vetkőzni, de ő kimegy, és majd kiálltsak. Na, az még nagyon döbbenetek váltott ki, mert amikor kiment, akkor föl egy idős néni mondta, ő már szárszobott kórházba, de ő ilyen megtisztelésben és tiszteletben nem részesült. És akkor tényleg kiáltottam, hogy kész vagyok, és akkor tolt kocsival, hát ágyjal együtt, fütyülve is. Egyszerűen én Istentől kaptam szerintem ezt, hogy én amikor nehéz bajba kerülök, főleg a fogorvosi székben, akkor mindig a 24. Zsoltár. De abban a pillanatban beugrik, és azt így mondom, és ez jobb, mint a Lidokai. És ott is ezt mondtam a 24. Zsoltár folyamatosan, a gyerekeimnek is, a tanítványaimnak, ez az első, amit megtanulunk, aranyodás, hogy mondjuk, mint a verset, és a gyerekek bárhol ezt el lehet mondani. És egyszer csak abba hagyja a fütyülést, én ott mondom magamban a zsoltáromat, amikor egy dicsőítő dal elkezdődik. És nem hallottam addig még azt a dalt, és nem is tudom, hogy mi volt az pontosan, de hogy Istenről, Jézusról énekelt, és csak így néztem, hogy ma a hívő, és mondja, hát persze. És így tovább, arra emlékszem, hogy fejemre rakta ezt a műtős sapkát, és mondta, hogy ha véget, én itt leszek magáért, és elment, én azóta nem láttam őt többet, de betoltak a műtőbe, és nyilván amikor fölébredtem, akkor nem emlékszem arra, azért az egy elég fura állapot, hogy ki tolt be a műtőbe, ki nem, de mondták a szobatársak, hogy ő volt. Én utána ezt elmondtam az orvosnak. Elmondtam, hogy nézett ki. Hosszú haja volt, szobba volt, szemüveges volt, egy nagyon jó kezéjű, kis, elég picike, inkább van törpe, már nem úgy törpe, hanem olyan kis manó fél ember volt, és mondta, hogy hát ő 30 éve itt van, de még ő ilyennel nem találkozott. Habár Covid van, és ugye össze-vissza pakolták a betegápolókat, de azért sokakat ismer a kórházban. De majd utána érdeklődik. Aztán mire jött a varrasszed, és mondta, hogy még mindig nem találta meg. Mert hogy én meg akartam neki köszönni azt, hogy tudja, hogy ott Isten őt küldte nekem. nem tudom, hogy ő hol van, kicsoda. És hogy megfogalmazódott el is, hogy Núna, egy angyal küldtél, én ezt is elviszem. De ha ő csak egy beteg ápoló, aki hív rendben, az is annyira Isten vezetése is, és vigasztalása volt ott abban a helyzetben. Véget ért a műtétem, és arra ébredtem, hogy az orvosom tud az ágyam szélén, nagyon komoly volt. És a szobatársak ott már mondták, hogy mi tartott ilyen sokáig, de én nem néztem órát, ilyen bódult állapot akkor még az ébredés után, aki volt már műtve tudja. És azért az orvosom szavai eléggé kiózanítottak, mert azt mondta, hogy Judit, a 40 perces ülti műtét helyett majdnem 3 órás életmentő műtétet hajtottunk végre után. Amikor fölnyitottam, akkor láttam, hogy nagy a baj, és 4 orvosra volt szükség. És mindenkinek voltam bent, úgyhogy mindenkinek a kezébe adtam valamit. És az a csontosodás, ami a CT-n csak egy homálynak látszódott, az igazából olyan volt, mint egy csillag, aminek az egyik ága már a tüdejét szúrta. Én biztos voltam benne, hogy átszúrta, mondta az orvos, ezért röntgen kellett végrehajtani, mert nem vehetem ki addig, ha ott magának egy ruk van, akkor összeesik a tüdeje, és megfullad. Hogyha ez nem lett volna elég, akkor a nyaki ütőeréhez már hozzáért a másik ága, és egy rossz mozdulat. És maga nem hogy a jövő hetet, de a holnapot se éri meg. És így minden átfutott rajtam, és mondtam, hogy doktor úr, én azt mondta nekem a telefonban, hogy azt érzi, hogy nem vagy soha. És mondta, tényleg ezt mondtam. És nem gondolja, hogy ez Isten, azt mondja, de itt sok csoda szokott történni. És mondtam, hogy önt vezette Isten, hogy az én életembe vezetője legyen ebben a helyzetben. És átértékelődött nyilván nagyon sok minden ott bennem, mert ha valaha addig azt gondolta, hogy Isten nem tudja, mi van velem, és azt se tudja, hogy létezik a takácsüdítés, hogy éppen küzd vagy szenved valamiben, akkor Isten erre ott rácáfolt, és azt mondta, hogy nagyon jól tudom, mi van veled. Azt is tudom, hogy mikor, mire van szükséged, és a tenyeredben tartalak, és ez mindannyiunknak kiváltsága és ajándéka. Úgyhogy ha most éppen úgy ül itt valamennyi költök, hogy nehézséggel küzd, fájdalommal, küzd valami miatt, akkor csak bátorítani tudlak benneteket, hogy Isten tudja, miben vagy benne. Tudja, mi fáj, mi az, ami elszomorít, mi az, amit évek óta cipelsz magadon, és azt mondja, hogy tudom, szabadulást terveztem, tudom, mi van veled, a legjobbat fogom ebből az egészből kihozni. Amikor kijöttem a kórházból, és lábadoztam, és helyrehozták a kulcsomat, és nem kellett a bordámat kivenni, akkor nagyon sok vezetést kaptam arra nézve, hogy Isten azt mondta, hogy sokaknak fogsz erről beszélni. Én meg mondtam Istennek, hogy nem hiszem. Ezek olyan személyes dolgok. Ezekről az ember így nem nagyon beszél nyilvánosan. És Isten azt mondta, hogy de, majd fogsz. És akkor gondoltam, hogy persze a barátaim, a rokonaim, az ismerőseim fogják ezt hallani, és vagy az imacsoport, akikkel szoktunk szolgálni. És akkor azt láttam, hogy Isten így, mintha elkezdte volna a határaimat így szélesíteni. És egyik reggel azt mondta, hogy szélesíts ki a te sátorponyváidat, mert nagyobb áldást és nagyobb földet akarok adni. És nekem akkor ez a szolgálatra vonatkozott. És nem akartam elhinni, hogy nekem erről beszélni kell. De jöttek a felkérések, és jöttek a bizonságtételek, és egyszer csak néhány embernek, aztán a gyülekezetnek, aztán a Pax TV-nek, aztán a Mai Igének, és így azt mondtam, hogy vége. És akkor jött egy telefon a Krisztinától, aztán másnap jött Szadáról, és azt mondtam, hogy Uram, most komolyan? Hogyha Isten ígér meg valamit, és Isten mond valamit, akkor ez tényleg valóra fog válni az embernek az életében. És nem ez az utolsó hely, ahova most még jövök. De Isten nagyon csodálatosan és nagyon különösképpen vezet. Visszatérve még egy picit erre a balesetre, nem volt könnyű, és nem volt egyszerű rendőrségi kihallgatások, aztán igazságügyi orvos szakértő vizsgált meg, papírokat, műtéti papírokat leadni, és akkor találkoztam egyszer, illetve fölhívott engem ennek a lánynak az édesapja, sírva, hogy mit tett a lánya. Akkor megértettem, hogy a lány miért félt az én apukámtól. Tőlem az apukája kért bocsánatot, de mondtam neki, hogy a lánya már bocsánatot kért, és én nem fogom feljelenteni. Az apuka ezt nem akarta elhinni, és próbált engem jobb látásra bírni, de mondtam, hogy nincs rá örökség, de azt mondta, azt is megérti, ha igen, mert nem is megkapja a leckét, és akkor jött ezekkel a szavakkal, és mondtam, hogy nézze, hívő ember vagyok. És az Isten adott nekem egy új életet, jó pár évvel ezelőtt kegyelmet adott. Akkor hogy jövök én ahhoz, hogy nem adok az önlányának kegyelmet? Nem szánt szándékkal csinálta. Elhibázta? Igen. Van ilyen. Ön is szokott hibázni, nem? Én is szoktam hibázni. Istennél mindig van egy újabb lehetőség. 27 éves, most fog férhez menni. Egyszerűen meg kell bocsájtani neki, sőt magának is, és akkor tovább menni, tanulni és levonni a következtetéseket. Hát azért megköszönte, sírt, és aztán így búcsúztunk el egymástól. És jó fél évvel később, amikor egy ilyen személyes lezárásra került a sor, mert ugye én elmondtam a igazságügyi orvos szakértőnek, elmondtam a rendőrhölgynek, aki később még kihallgatott bent a kapitányságon is, hogy nem jelentem fel, és senki nem akarta megérteni, de nyilván kénytelenek voltak elfogadni, hogy én nem a bírósági tárgyalást és a feljelentést választom, hanem leülünk, és csak átbeszéljük, és levonjuk a következtetéseket, és békében mindenki haza megy. Lehet egy ilyet is kérni. És egy ügyvéd jelenlétében történt minden, ahová én egyedül érkeztem, eljött a lány az édesapjával, én ott ismertem meg őt. Valahonnan a Nyíregyháza környékről, egy pici faluból jött ez az úriember. Nagyon kedves volt, de láttam, hogy rettetlen izgult, jobban, mint a lány. És kicsit beszélgettünk, és ők nem tudták, hogy engem közben meg kellett műteni, és hogy egy életmentő műtéten hajtottam végre, és ezt gyorsan így nagy vonalakban elmondtam, és az apuka holttává lett. A papíron, amit kaptam, azon rajta volt, hogy én ott még dönthetek úgy, hogyha a hölgy nem tanúsít megbánást, akkor feljelenthetem. És ezt ők is tudták. Nyilván az ő papírokon is rajta volt. És elkezdődött ez a meghallgatás, hogy az ügyvéd ugye nagyon mogorván, ahogy neki ez kell, előadta magát, meghallgatott külön-külön, aztán beszélgethettünk, és eljutottunk ahhoz a ponthoz, hogy megkérdezte tőlem, hogy akkor most följelentem-e, mert ugye akkor itt az utolsó esélyem, hogy én pert indítsak, kártérítési pert. Beigazolódott, hogy a hölgy hibázott, én ártatlan vagyok, és hát azért ezt a javamra lehetne fordítani. Károly, motor, mindenféle. És én mondtam, hogy én nem szeretném. És az ügyvéd teljesen kiakadt. Én még ilyet nem láttam. És azt mondta, hogy olvasta ő a rendőrségi papíron, de azért ez nem működik. És mondtam, hogy nekem most be kell őt perelni, és mondta, hogy nem. Mondom, akkor mi a probléma? Én nem akarom. És azt mondta, hogy nem érti. 185 esete van, de én vagyok az egyetlen, aki nem akar perelni. És most mondjam el. És akkor éreztem azt, hogy most egy ilyen széleskörű bizonságtételt kell tennem, különben teljesen örülnek fognak nézni, én is. De azért elmondtam a megtérésemet, elmondtam, hogy az Isten szeretete ezen a baleseten keresztül inkább kiáradt, és nem megfosztott lettem, hanem megajándékozott lettem. És én csak azt láttam, hogy ez az ügyvéd így megy össze. Az édesapa sírt, és mondtam, hogy nem jelentem tőle. És azt mondta az ügyvéd, hogy rendben van, kezdi érteni, szóval hitbeliben győződése ez. Mondtam, hogy igen. Akkor most megkér mindenkit, hogy menjen ki, csak én maradjak bent, és engem még a 10 percig győzködött. És mondtam neki, hogy nem. És azt mondta, hogy de ez emberileg nézve, ez nem így működik. Maga egy csomó pénztől vonja meg magát. És akkor szólt Isten, hogy hallható hangon másodszorra. amikor azt mondta nekem, hogy én másféle módon akarlak kárpótolni. És amikor ezt én hallottam, akkor tudtam, hogy ezt ki is kell mondanom. És mondtam az ügyvédnek, hogy nézze, nekem Isten megígérte, azt nem mondtam neki, hogy most, mert akkor már nem tényleg. Hogy engem másféle módon kárpótol, mert Isten más, ő egy szerető, gondoskodó atya. Na ez az, amire azt mondta, hogy okay. Na ezzel már nem szok vitába szállni, én nem vagyok hívő ember, de amit ön itt tesz, ez követendő példa. Behívta őket, és mondta, hogy hát nem lesz semmiféle per. Alá is írtuk a papírokat, az édesapa folyamatosan sírt, ő nem szólalhatott meg, mert ő ugye nem volt se tanú, se ott semmi. És mondta a végén az ügyvéd, mikor aláírtuk a papírokat, hogy van-e még valakiben valami, és most az apuka is megszólalhat, ha akar. És akkor az édesapa fölállt, és sírva azt mondta, hogy ő ezt nem érti. Nem érti, hogy én ezt megtehettem volna. És ő tudja, hogy én már egyszer mondtam, de hogy ilyen nincsen. És hogy ő végig hallotta az én bizonságtételemet, de ő még ilyennel nem találkozott, és ő azért biztos volt abban, hogy én az utolsó pillanatban, főleg a műtét után, hogy engem mennyi kár ért. Én azért ezt a perc meg fogom, el fogom indítani, és kártérítést fogok követelni. És ő neki fogalma sem volt arról, hogy mi lesz ennek a vége. És én nem tudom, hogy ő kicsoda. Nem tudom, hogy kicsoda, mivel foglalkozik, hogy még a nevére sem emlékeztem. És azt mondta, hogy hát én biztosítónál dolgozik. És hát, hogy ő a lánya életbiztosítását szeretnék felállni. És én ott ültem csak, és azt mondtam, hogy uram, mert én aztán az ilyenekhez semmit nem értek. Tehát egy csekket még be tudok fizetni. Meg már azért, mivel egyedül éltem, meg élek nagyon sokkal régóta, azért az ember ugyan kénytelen megtanulni bizonyos dolgokat, amiket nem neki kellene, de Isten ad rá bölcsességet. De én nem értettem, hogy itt most mi történik, vagy ez most mi. És akkor így ránéztem az ügyvédre, és mondtam, hogy tulajdonképpen most elmagyarázna valaki, akkor hogy nekem ez most mi. És az ügyvéd alig bírt megszólalni, és ennyit mondom, én már nem értek sem. Itt van ez a hölgy, aki kérhetne kártérítést, de a hite miatt nem kér. Itt van ez az apuka, akinek örülni kellene, hogy megúszta, és felajánlja csak úgy. És akkor azt mondta a Judit, önnek kártérítést ajánlottak föl ajándékba, ami tulajdonképpen nem ajándék, mondta az apukának, de peren kívül tekintsük annak, és én csak úgy néztem, és újra hallottam azt, hogy én máshogy kárpótollak. De ezt már más hangon. És mondtam, hogy uram, most akkor ez mit jelent? És azt mondta, ránéztem az ügyvédre, hogy ezzel most mit kell kezdenem, és azt mondta Judit, ezt most el kell fogadni. És azt sem tudtam, mire mondok igazából, igen. Zakatolt mindenem, és mondtam, hogy rendben van, és az a békesség, meg az az öröm, mert nem tudtam még, hogy mivel fog járni, csak éreztem azt, hogy Isten megint mondott valamit, és abból beleléptem hittel, de ott körülbelül, mint a Jerikó, vagy a Jordán folyónál a papok, hogy légy bele, majd ketté nyílik. És azt kérte az ügyvéd, hogy az édesapa ezt önként ajánlotta föl, ez kerüljön még bele a papírba, hogy új papír, új aláírás, és hogy számon kérhető legyen. És egy ilyen rövid idő alatt, mivel a biztosítónál van, ő elintézett nagyon sok olyan papírügyet, amihez én sem értek, de ezt a kártérítést megkaptam. És többet, mint amit én valaha gondoltam volna. És van, akik szerint ez nagyon kevés, ahhoz képest, amit én bevehettem volna, de én tudom, hogy ezt kaptam Istentől. És nem úgy, nem harag és nem perárám, hanem egyszerűen Isten ő ezt így gondolta, és így gondoskodott rólam. És ebből az egész balesetből én profitáltam a legtöbbet lelkileg, mert nem az vagyok, aki két évvel ezelőtt voltam, mert Isten nagyon összetört, átmentem a csalódásokon, átmentem fájdalmakon, keserűségen, szomorúságon, de sokkal gazdagabb lettem Veszítettem el barátokat, ismerősöket, de sokkal többet nyertem. Értek anyagi károk, de sokkal többet kaptam vissza, mint amit gondoltam volna. És hát Isten felfrissítette a szolgálataimat is, és értem a nőknek jobban értem, azt nem mondom, hogy mindenkit értek, de értem az elhagyatottságot, a csalódottságot, a fizikai, a lelki fájdalmakat, és Isten jobban tud használni a bátorításban, a vigasztalásban, mint eddig valaha. Hát egészen más dolog úgy tanítani egy tengerről, hogy sosem úsztunk benne. De amikor az ember már megtapasztalja azt, hogy milyen, akkor már sokkal nagyobb élménnyel tud erről beszélni. Isten a nehézségeinket, a fájdalmainkat nagyon jóra tudja használni. Ahogyan jól tudja, hogy minden próba, minden nehézség a hídőknek a javát szolgálja. Én ezt megtapasztaltam, és nagyon fontos az, hogy tényleg ne az legyen a kérdésünk, hogy miért, hanem hogyan tudom, Uram, ezt, hogyan tudod ezt a javamra fordítani. És hogyha ilyen nyitott szívvel vagyunk a nehézségeink, a fájdalmaink előtt, akkor mi is elmondhatjuk Józseffel együtt azt, hogy a gonosz rosszat tervezett ellenem, de az Úr jóra fordította azt. És én ezt tapasztaltam meg. És Isten helyre tudja állítani a bekötözött, vagy a megtört szívet, helyre tudja állítani és bekötözni a sebeinket, a töréseinket, és azokat valami csodálatos dologra tudja használni. És attól, hogy bennünket baj ér és probléma ér, attól az ő vezetése nem szűnik meg, hanem pontosan ezekben a nehézségekben és fájdalmakban oly módon ismerhetjük meg Istent, és én oly módon ismerhettem meg Istent, ahogy az előtt soha. Hogy ő egy apuka, aki gondoskodik rólam, aki szeret engem, aki vigasztal, aki bátorít, aki nem feledkezett meg arról, hogy mire van szükségem. És zárásképpen biztos, hogy mindannyian láttatok már, vagy esetleg van is otthon esetleg olyan kínai edény, ami darabokra tört egyszer valamikor régen, és ezt aranyjal ragasztják össze. És nekem is volt olyan, amikor eltört egy kedvenc csészém, és úgy tört el, hogy össze lehetett még rakni. Persze egy pillanatragasztóval dolgoztam, de amikor láttam ezt egyébként, akkor én is átkentem ilyen aranyjal. És viszont az eredeti edények, amik így eltörnek és értékesek, ezeket nagyon precízen, pontról pontra, lépésre lépésre, elég hosszú ideig újra összerakják, és tényleg aranyjal szedik be, és onnantól még értékesebbé válik, mint az eredeti edény. És akkor, amikor mi töréseket szenvedünk, akkor, amikor nekünk nehézségeink vannak, akkor Isten jön, és így rak bennünket össze. Aranyjal, meg gyémántokkal, az igében, és egy sokkal drágább, egy sokkal becsesebb, és egy sokkal értékesebb kincsé válunk ezek által a nehézségek és törések által, mintha úgy maradunk, ahogyan vagyunk. Úgyhogy szerintem itt mindenki a teremben hordoz már ilyen töréseket, meg sebeket, amiket Isten begyógyított, vagy ha nem, akkor bátran adjátok oda, és Isten így gyógyítja be a mi sebeinket ilyen drága kincseként és gyémántokként és aranyjal von be bennünket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.